Itt a Mária Rádió református műsora.
Békesség Istentől, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió református félórának stúdiójából, a mikrofon mögött Önök Köteles Lászlót hallják. Egyre többször jut el hozzánk manapság annak a híre, hogy a világban, ahogyan a Bibliában Jézus is megfogalmazza, nemzet támad nemzet ellen. Szinte nem telik el olyan nap, hogy a híradásokban ne számolnának be újabb háborús konfliktusokról, vagy arról, hogy egy-egy akár évekkel ezelőtt megkezdett háború az esetleges béketárgyalások ellenére is folytatódik. Egyik fél bombázza a másikat, aki válaszcsapásokkal próbálja gyengíteni az ellenséget, miközben katonák és civilek tömegei halnak meg. Sarah G. Maas, amerikai regényírónő, egyik mondata a háborúval kapcsolatosan így szól. Egy háborúból egyedül a halál kerül ki győztesen. Mai műsorunkban beszélünk a békéről, és beszélünk egy furcsa háborúról. Maradjanak velünk, áldott további rádiózást! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. A világunkban, ahogyan említettük műsorunk elején, szinte minden nap hallunk háborúkról, háborús konfliktusokról. De minden nap hallunk annak ellenére arról is, hogy az ember, az emberiség mégis békére vágyik, vagy talán épp ezért vágyik még jobban békére. De mit jelent valójában a béke, és mit mond erről a Szentírás? A Biblia egy különlegessége, hogy a békét nem csupán a háború hiányaként mutatja be. A bibliai gondolkodásban a béke sokkal mélyebb valóság, teljességet, harmóniát, helyreállított kapcsolatot jelent Istennel, más emberekkel és önmagunkkal. A Szentírás szerint az igazi béke ott kezdődik, amikor az ember kapcsolata helyreáll az Istennel. A Római Levél 5. fejezete így fogalmaz. Mivel tehát hitáltal megigazultunk, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ez a gondolat azt mondja ki, hogy az ember és Isten között létrejöhet egy új, békés kapcsolat. A Biblia szerint a belső nyugtalanság egyik oka épp az, hogy az ember elszakadt Istentől. Amikor azonban visszatalál hozzá, a szívben megszületik egy mélyebb béke. Ez a béke nem egy egyszerű érzelmi nyugalom. Nem arról van szó, hogy minden probléma eltűnik az életből. A Biblia sokkal inkább arról beszél, hogy Isten jelenléte közepette az ember, akkor is békességet találhat, amikor a körülmények nehezek. A Filippiekhez írt levél egyik legismertebb mondata ezt így fejezi ki. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség tehát nem logikus magyarázatokból születik, nem abból fakad, hogy minden kérdésünkre választ kapunk, sokkal inkább abból, hogy az ember bízik Istenben. A Biblia azonban nem áll meg a személyes békénél. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az emberek egymással is békességben kell, hogy éljenek. A zsidókhoz írt levél ezt mondja, törekedjetek a békességre minden emberrel. Ez a mondat különösen fontos, mert azt mutatja, hogy a béke nem mindig automatikus. Törekedni kell rá, néha döntéseket, megbocsájtást és alázatot kíván. Az emberi kapcsolatokban a konfliktusok szinte elkerülhetetlenek. A Biblia mégsem azt tanítja, hogy a konfliktusokat erővel vagy haraggal kell megoldani. A hegyi beszédben Jézus Krisztus ezt mondja, boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Érdekes, hogy Jézus nem egyszerűen a békét szerető embereket nevezi boldogoknak, hanem azokat, akik békét teremtenek, békességre igyekeznek. A békesség szerző ember egy aktív ember. Nem csak várja, hogy a dolgok rendeződjenek, hanem maga is tesz érte. Ez lehet egy bocsánatkérés, egy megbocsájtás, egy nyugodt szó, egy feszült helyzetben. Sokszor apró lépések ezek, de mégis ezekből épül fel a béke. A Biblia tanítása szerint a béke végső forrása maga Jézus Krisztus. János evangélium a 14. fejezetében így szól Jézus tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Ez a mondat különösen erős üzenetet hordoz. Jézus különbséget tesz a világ békéje és az általa adott béke között. A világ békéje gyakran külső körülményektől függ. Ha minden jól megy, béke van. Ha jön a nehézség, a béke bizony eltűnik. Jézus békéje azonban belülről fakad. Ez a béke akkor is jelen lehet, amikor az élet bizonytalan, amikor kérdések vannak, amikor az ember nem látja a jövőt. A bibliai béke tehát három szinten jelenik meg. Először is béke Istennel, másodszor belső békesség az ember szívében, harmadszor pedig békesség más emberekkel. Ez a három szint egymással összefügg. Amikor az ember békében van Istennel, könnyebben talál békét önmagában, és amikor a szívben béke van, az a kapcsolatukban is megjelenik. A békesség a Szentírás alapján mindig személyes döntéssel kezdődik, egy csendes imával, egy megbocsájtással, egy békét kereső szívvel. És talán ezért maradt olyan időtálló a bibliai üzenet a békéről, mert emlékeztet arra, hogy a béke nem csupán politikai megállapodások kérdése. A béke mindenek előtt a szívben kezdődik, és amikor a szívben megszületik, lassan tovább terjed a világba is. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és ime új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ezeket a mondatokat olvassuk a 2. Korintusi levél 5. részének a 17. versétől a 20. versig. Furcsa háborúnak vagyunk szemtanúi nap mint nap, egy egyoldalú harcnak, annak ellenére, hogy nagyon sok háború folyik a világban. Az egyik oldal háborúzik, a másik csupán tűri az ellenségeskedést, elszenvedi a folyamatos támadásokat. Néha van tűzszünet is, általában akkor, amikor a támadó fél valamilyen bajba kerül, vagy segítségre van szüksége. Ekkor hívja az ellenségét, a segítségért könyörög, aztán, ha megkapta, amit kér, ha nem, újult erővel folytatja ellen a támadásait. Mindeközben a háborúságot elszenvedő fél nem viszonozza a támadásukat, mert békülni akar. Elég furcsa helyzet, ugye? Mi ez? Az őrült és a Balek háborúja? Ezt a háborút nem mi találtuk ki. Ez az ember és Isten háborúja. Egész pontosan az emberé Isten ellen. Azért az emberé, aki ha bajban van, imádkozik, fogadkozik Istennek, de amint túljut a nehézségeken, mintha semmi sem történt volna, folytatja tovább a harcot, a gyűlölködést Isten ellen. Sokan az egész életüket képesek így leélni, miközben észre sem veszik, hogy a háború, amit vívnak, rég véget ért. Hogyan ér véget egy háború? Általában az erősebb fél győzelmével a gyengébb felett, tehát ebben az esetben Isten győzelmével az emberek felett. Ám ez a megoldás az emberiség örök halálát jelentette volna. Ezért ez Istennek nem felelt meg, ő más utat választott. A konfliktus alapja ugyanis a bűnös ember és a bűntelen Isten közötti ellentét, feszültség volt. Mivel ezen az ember változtatni nem tudott és nem is tud, Isten elküldte Jézust, aki értünk meghalt. Ha tetszik, elszenvedte vereségünket, és ezzel véget vetett a háborúnak. Isten e szerint tehát győzött vagy veszített? Ez egy rossz kérdés. Isten a megváltásban nem győztes-vesztes játszmát vívott, hanem egyetlen lehetséges módon, egyszülött fia halála által végleg eltörölte a háborúság okát. Így ír a Pál apostol, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket. Az alapkonfliktus nem Istentől, hanem az embertől származik. Nem Isten helyezkedett szembe az emberrel, hanem az ember Istennel. Ő változtatta a békességet békétlenséggé. Ennek az ember oldaláról származó békétlenségnek a megszüntetésére egyedül Jézus volt képes, aki egyrészt emberként elszenvedte, másrészt Istenként megbocsájtotta az emberek bűnét. Az erről szóló üzenetet, az evangéliumot nevezi Pál apostol a békéltetés igéjének, mert Isten nem harcol velünk, hanem békejobbot nyújt Krisztusban. Már csak az embernek kell letennie a fegyvert, hogy észrevegye, a háború, amit vív, nem létezik. Miért fontos ez az egész? Azért, mert enélkül a békekötés nélkül senki sem találhatja meg Istent. Ő már megbékélt velünk, most rajtunk van a sor. A bizonytalankodó testvéreinknek azt szoktuk mondani, hogy bízzanak, igyekezzenek követni Jézus tanítását, megismerni Istent és így tovább. Ez rendjén is van, ám mindezek előtt első lépés gyanánt békét kell kötniük vele. Csak az az ember tudja közel engedni magához Istent, aki kitör a bűn által létrehozott alaphelyzetből, abból az állapotból, amelyben a magam ura, cselekedeteim egyetlen mércéje akarok lenni, amelyben haragszom Istenre azért, amit nem adott, és azért, amit adott, amelyben irritál és dühít, hogy van valaki, aki nálam nagyobb. Isten közeledik az emberhez, aki meri letenni a fegyvert és felhagy az értelmetlen csatározással, az igazi békét talál.
Mit nélkül lettettem, mi Csendes percek.
Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Földvári Tibor igehirdetésének most következő részleteiből megtudhatjuk, hogy milyen is Jézus békessége.
Isten igéje, amely alapján az ő üzenete szól hozzánk, János evangéliumában található, János evangéliuma 14. részében, a 27. versben. Az Úr igéje így szól ezen a megnevezett helyen. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, se ne féljen. Többféle oka lehetett a tanítványok életében a békétlenségnek, a nyugtalanságnak. Az biztos, hogy nem értették igazán, hogy mi is történik Jézussal, nem értették a Mestert, és az is biztos, hogy a hitüket is érintette. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy higgyetek Istenben is, higgyetek én bennem. Meggyengült a bizalmuk, a Mesterbe vetett bizalmuk, pedig még a neheze utána jött. Péter például meg is tagadta. Nem csak a házasságban, hanem a családi életben is okozhat nagy bajt, még a hívő családok életében is, a hívő fiatalok életében is, ha nincs békesség, nincs nyugalom. Isten különös ajándéka az, hogy előbb-utóbb a bűnös ember békétlenné válik, amiatt, mert ráébred a bűneire, ráébred arra, hogy valami hiányzik neki, illetve hát valaki hiányzik. Az Isten nem ismerők sokáig nagy békességben élnek. Aztán valami történhet, és kiderül, hogy mégiscsak jó lenne Istent megismerni. Ez a fajta békétlenség közelebb visz Istenhez, minden bűnöst. De ez is érzékeltető, hogy van nyugtalanság. Nem csak a Jézust ismerők életében, de lehet a Jézus nem ismerők életében is természetesen. És amikor Jézus beszél a búcsú beszédeiben az ő békességéről, már az, hogy erről szól, azt jelzi, hogy ő nagyon jól tudja, hogy milyen állapotban vannak az övéi, és erre nézve akar tanácsot adni, megoldást. És mivel az ő szava nem csak emberi bátorító szó, ne aggódj, nyugodj meg, majd minden rendben lesz előbb-utóbb, hanem isteni erő van benne, ezért fontos, hogy tényleg munkálkodik és hat. Hívők és nem hívők életében egyaránt. Viszont hangsúlyozza Jézus, hogy az ő békesség, amit ő ad a benne bízónak, az őt elfogadónak, az nem olyan, mint amit a világ ad. Én itt a világ békességét mindig negatív értelemben értettem. Hiszen János evangéliumában a világ az Isten nélkül élő emberiséget, világot jelenti. Ami önmagába hordozza, hogy ha nincs ott Isten, akkor bűnös, akkor szinte csak rossz lehet benne. A világ békessége lehet negatív valóban, hamis. Amin keresztül becsapja a kísértő az embert, akár a hívő embert is. Ha negatív a világ békessége, akkor hívőként is azt élhetjük át, én ezt tapasztaltam, amikor például az egyedül lét elmagányosodássá, keserű magánnyá változik, ha csalódások érik a hívő embert is akár, akkor könnyen keresünk világi békességet, világi megoldást. Az a lényeg, hogy kicsit kábítson, kábulatba ejtsen, valamilyen megoldást ad egy időre, de csak egy időre sajnos, a megoldást látszatát sugallja, úgy tűnik, mintha, de mivel ez nem igazi békesség, nem ad teljes megoldást. Ha szenvedélyé válik az ilyen békességkeresés, az már annál durvább. Akkor megfizeti az árát az, aki a világnál keresi a békességét, amikor negatív értelemben van szó világ békességéről. Ha szenvedélyé válik valami, az már nem csak azt rontja meg, aki teszi, de azt is megmondhatja, akivel él. Nem véletlen, hogy sok házasság vagy családi élet ezért ment tönkre. De a világ békessége érthető itt semleges módon is. Jézus békességével ellentétesen. Nem úgy adom, hogy a világ adja. Lehet úgy is magyarázni tehát, hogy önmagában semmi rossz nincs benne, amiben valaki, akár hívőként is keresi a békességét a világban. Külső örömök, megnyugvások, kikapcsolódás, szórakozás, ezek természetesen ilyenkor is Isten kegyelmét és irgalmát hirdetik, hiszen ha nincs az Úr szeretete, irgalma, amiről Jézus azt mondja, Isten felhozza a napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és hamisaknak, tehát ha Isten szeretete, kegyelme, isteni békessége nem lenne ebben a világban, akkor pokol lenne az élet. Akik nem ismerik az Urat, nem tudják, hogy az is ajándék Istentől, hogyha az őt nem ismerő ember is talál bizonyos megoldást a világ békességében. De akkor is marad a szomorú igazság, hogy ez még mindig csak időleges, külsőleges. A világ békessége csak addig érvényes, amíg külsőleg is ad valamilyen megnyugvást. Mihez valami baj van, mihez valami szörnyű dolog történik, vagy valami érthetetlenség, akkor kiderül, hogy nem elég. Amikor valaki elkezdi keresni Istent, az ő szeretetét, békességét, akkor az csak Jézusnál találhatja meg. A világ ezt nem tudja adni. Tehát a világ békessége van, amikor negatív, van, amikor önmagában semmi rossz nincs benne talán, de még mindig nem az, amit Jézus adhat. És ezért fontos ezt tisztázni, hogy milyen Jézus békessége, és hogyan is adja ő. Azt mondja itt az Úr Jézus, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nekem ez a szó volt fontos, hogy az én békességemet. Mert ez azt mutatja, hogy ez a békesség olyan valami, ami csak az övé. Csak ő rendelkezik vele. Természetes tehát az is, hogy ez a békesség az ő vele való személyes kapcsolatból fakadhat egyedül. Csak ő adhatja. Ő viszont adja. Azért övé ez a békesség, mert ő szerezte meg. Az első kifejezés, békességet hagyok nektek, itt az ősi szövegben olyan állítmány, amely arra utal, hogy valami, ami önmagában nem létezhetne, nem lehetne a bűnös emberé, meg kell venni. Valakitől kaphatjuk, illetve hagyatik, egyfajta hagyatékképpen. És az Úr Jézus a búcsú beszédét is azért mondta el, mert nyilvánvalóvá akarta tenni a tanítványoknak, míg a kereszthalál megváltó műve kiteljesedése előtt, hogy ő pontosan ezért jött. Ő azért jött, hogy az Istentől ne féljen a bűnös ember, ne kelljen félni, remegni, hogy a mennyei atyát mi atyának szólíthassuk, és a szerető kegyelmes atyával találkozhassunk, ha megállunk előtte bűnösként. Ezért jött Jézus. Az Úr Jézus a 13. rész leírása szerint maga is nyugtalankodott lelkében. Figyeljük meg, hogy miért. Mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tett, és azt mondta, bizony-bizony mondom nektek, hogy egy ti közületek elárul engem. Jézus nyugtalan volt lelkében, békétlen volt, mert tudta, hogy el fogják árulni az egyik tanítvány. Aztán Péter majd megtagadta. Ezután, a jelenet után jöttek a búcsú beszédei, majd ment a keresztre. Búcsú beszédei után először a Gecsemáné kertben megharcolta a nagy békétlenség árát, atyám legyen meg a te akaratod, majd jött az Istentől való elhagyatottsága a kereszten. És az is békétlenséget hozott. Izsaiás mondja a proféciájában nem véletlenül, ami békességünk büntetése rajta van. Azért, hogy nekünk békességünk legyen Istennel, és természetesen egymással is, ezért Jézus kifizette az árat, a békétlenséget, a szó legteljesebb értelmében. Isten ugyanis nem lehetett nagyvonalú, jó, majd megbocsátok valahogy, hanem Isten kegyelmes volt, csak nem Jézus iránt. Az, hogy nekünk békességünk lehet az Istennel, megszerezte az Úr Jézus ennek az árát. Ezért az ő békessége azt jelenti, hogy az Istent nem ismerő ember is mennyei atyának szólíthatja az Istent, és nem kell félnie. Békesség tehát Istennel. Békesség egymással. Nem volt az véletlen sokunk életében, hogy amikor az Istennel megbékéltünk, megismertük az ő szeretetét, kegyelmét, megismertük az Úr Jézus békességét, akkor ez előbb-utóbb megmutatkozott az emberi kapcsolatainkban is. Jézus békessége jellemezte már a házasságot, a gyermekszülő kapcsolatot, vagy unoka-nagyszülő kapcsolatot, vagy a munkahelyi kapcsolatot, vagy a gyülekezeti lelki szeretet közösséget. Amikor valaki megbékél Istennel, onnantól fogva megszűnhet a rideg egymás mellett élés hűvös kapcsolata. Ott lehet, hogy a szülő meg a gyermek is tud változni. Az természetesen nem kérdés, hogy a másiknak változnia kell. Hiszen Jézus békessége pontosan azt hirdeti, hogy ez nem önmagától van. Nem lehet önmagától a bűnös emberé. Biztos, hogy a társunknak, a gyermekünknek vagy a szüleinknek is változni kell. De a mostani ige téged szólít meg engem. Lehet, hogy először neked akarja Jézus adni a békességét, hogy aztán változzanak a kapcsolatok. Békesség a családban és a házasságban csak akkor lesz, hogyha legalább az egyik társ, az egyik ember, az egyik kapcsolat oldalán megjelenik az Úr Jézus békessége. Nem leszünk soha tökéletesek, de Jézus békessége azt is hirdeti, hogy meg tudunk bocsátani, meg tudunk újulni az ő kegyelméből. És mivel Isten kegyelme ebben a bűnös világban éppen Jézuson keresztül jelent meg, már akkor is sok minden gyógyulhat, amikor még valaki nem szívből az ő követője. De Jézus békessége megmutatkozhat annak az életén keresztül, aki Jézust képviseli. Ugyanis lehet ezt a békességet valóban képviselni. Péter első levele, 3. része nekem mindig is fontos ige szakasz volt arra nézve, hogy a hívő ember élete, szavak nélkül élete is milyen beszédes lehet. Itt a feleségekkel kapcsolatban mondja el az apostol, hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. És a 4. versben így folytatja, a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Isten munkálkodik emberi szavak nélkül egy hívő ember életén keresztül másokban. Csendes és szelíd lélek. Jézus békességét képviselni, és Isten munkálkodik rajta keresztül. A békességét mindig ő adja. Nekünk semmit nem kell érte tenni. Amen.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban háborúról és békéről, pontosabban békéről és háborúról, egy különös háborúról beszéltünk, arról, amit az ember Istennel folytat. Az igazi béke nem a politikai döntésektől függ, hanem attól, hogy az ember békét tud-e kötni az Istennel. Ha békét köt Istennel, akkor békét tud kötni a másik emberrel is, illetve saját magával elsősorban. Kedves hallgatóink, adjon az Úristen békességet ennek a világnak, és adjon az Úristen békességet mindazoknak, akik ma is hallgatták műsorunkat. Az Úristen legyen mindnyájunk őriző pásztora, ne feledjék, ahogy mondani szoktam, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak másokra a következő héten is. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, önök a Mária Rádió református félóráját hallották, amelynek mikrofonja mögül búcsúzik ma önöktől Köteles László. Békesség Istentől!
A Mária Rádió református műsorát hallották.